Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével az 50. Zsoltárból. Hívd segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Imádkozunk Ravasz László szavaival. Örökkévaló Istenem, köszönöm neked, hogy magyarnak teremtettél, és megengedted nekem, hogy a nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is. Szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó, és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt, és vezeklünk a porban és hamuban. De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal, és tudjuk, hogy az ég és a föld megrendülhet, de ezt a szövetséget te meg nem rontod soha. Hisszük, hogyha hozzád térünk, és te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk. Könyörgök hozzá, tölts ki szent lelkedet erre a népre. Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel, és úgy térjen meg hozzád a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra és nagykegyelmű. Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg. Forduljon el attól, ami a vesztét okozta, s tegye rá életét a te ígéreteidre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt. Növeld a mi hitünket történelmi hivatásunkban és emberi méltóságunkban. Hadd legyünk a te néped, s ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a te néped. Amen. Kedves testvérek! Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszban, Mózes második könyve 17. fejezetében, annak minden versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes második könyve 17. részében így olvassuk Isten igéjét. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik, miért szálltok perbe velem, miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a vízre. Ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta, azért hoztál fel bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt. Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta, mit csináljak ezzel a néppel, kis híja, hogy meg nem köveznek. De az Úr így szólt Mózeshez, menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben, akkor üss a sziklára, víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meridának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat, közöttünk van-e az Úr vagy sem. Eljött Amálek, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak, válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközd meg Amálekkel. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes felemelte a kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálek volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alátették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementéig. Így győzte le Józsué Amáleket és annak hadát fegyverrel. Akkor így szólt az Úr Mózeshez, írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáleknek még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadijelvényem. Kedves testvérek, október 23-a van, 1956-ban sok honfitársunk szenvedett és halt meg a szabadságért. Belelőttek tömegbe, talán voltak olyanok is, akik feltették a kezüket, nem akartak meghalni, de még ilyenekkel is képesek voltak kegyetlenkedni. Sokan feltartották a kezüket ökölbe szorított kézzel, rázva azt, tele düvel, haraggal. És nagyon sokan voltak, akik otthon is, de különösen a templomokban Istenhez emelték a kezüket, hogy ő adjon menekülést, szabadulást a borzalomból. Felemelni a kezet, ez nagyon sok mindent jelent. Jelenti azt, hogy megadom magam. Kezeket fel, megadom magam, ne lőjenek. Jelenti a bocsánat kérést. Bocsánat, nem akartam semmi rosszat. Jelenti az erő kifejezését. Felemeli a kezét ökölbe szorított kézzel, hogy itt az erő, majd én megteszem. A győzelem jele. Ugyanígy, csak még magasabbra emelik a kezüket az emberek. Győztünk. Az iskolában azt mondják, jelentkezz, ha szólni szeretnél. Bármit szeretne az ember, jelzi, int a kezével. Ahogy mondtam, ökölbe szorított kézzel jelenthet fenyegetést. Ha a mutató új felfelé mutat, akkor pedig egyértelműen Istenre mutatunk. Látjuk ezt nem olyan sokszor, de nekem mindig öröm, mikor a focista gólt rúg, és akkor felemeli a kezét. Mutat Istenre. Ez övé. Ez a gól, a dicsőség. Mennyi mindent jelenthet a felemelt kéz? Talán még nem is jutott minden az eszembe. Itt a bibliai történetben is ezzel találkozunk, de előtte a hitetlenség és az Isten elleni lázadás kerül elénk. Persze, könnyen lehet, hogy itt is ebben a helyzetben volt felemelt kéz, ökölbe szorított kézzel. Ahogy átjöttek a vörös tengeren, Izrael népe meglehetősen hamar felütötte a fejét az elégedetlenség Mózessel és Istennel szemben. Persze nem jó dolog éhen vagy szomjan halni, márpedig ezek vitték a népet kísértésbe. Lázadni kezdtek Isten ellen, és nagyon hamar vágyakoztak vissza az egyiptomi húsos fazekakhoz, amik persze tudjuk, hogy sosem léteztek, csak képesek megszépülni a dolgok. Mint hogy a rendszerváltás után is milyen sokan voltak, hogy jaj, mennyivel jobb volt régen. Aztán, mivel valóban éhezett a nép, Isten azt mondta, hogy akkor én adok nektek enni, és ezt 40 éven át adta. 40 éven át. Ezt az előző fejezetben olvassuk, a tegnapi ígében, hogy csak reggelente ki kellett menni és összeszedni a mannát, ami hullott. Gondoskodott róluk Isten. De ezt a csodát alig, hogy átélik, akkor szomjasak. És azt mondják, hogy nincs mit inni, ezért jöttünk ide. És maga Mózes mondja Istennek, hogy Uram, mit tegyek még ezzel a néppel? Hát meg fognak kövezni. Már ott tartunk, hogy lassan az életemre törnek. Hányan rázták a kezüket Mózes ellen? Mit műveltél velünk? Minek kellett nekünk kijönni? Csak szenvedés az élet, mióta eljöttünk onnan. Vissza akartak fordulni újra Egyiptomba. Mikor gyerek voltam, olvastam ezeket a bibliai történeteket, és annyira elképedtem ezeknek az embereknek a gyarlóságán, a hálátlanságán, a bizalmatlanságán Isten iránt. Borzasztó volt ezzel szembesülni. Ez az Isten népe, miféle nép ez? Hogy lehetnek ennyire hálátlanok? nem tudtam egyszerűen túllépni rajta. De hát az igazság, hogy az Úr igéje tükröt tart elénk. Amikor olvassuk az igét, akkor magunkat kell benne meglátni. Lehetséges úgy is beleállni a tükörbe, hogy nem magamat nézem, hanem a másikat. Nem kell pont szembeállni vele, csak egy kicsit oldalra. És akkor aki a mellettem vagy a hátam mögött van, őt látom benne. Vagy bármi más nézhetek. Csak nem pont szembe kell vele állni. Van, aki úgy helyezkedik a tükörbe, hogy a másikat lássa. És lehet a Bibliát is így olvasni. Nem a maga hibáira, valóságára kíváncsi valaki, hanem a másikban örömmel fedezi fel a hibákat. Ha a Bibliában csak az akkori emberek hibáit látom, vagy a másik ember bajaira, bűneire figyelek fel, és azt mondom, hogy ezek olyanok, mint valaki más a környezetemben, akkor nem fogok épülni. De Isten az igén keresztül éppen bennünket akar tanítani. A Szentlélek által munkálkodik a szívünkben, és megérteti velünk azt, amire én is eljutottam, hogy hát ez rólam szól. Ez nem csak egy több ezer éves történet, nem csak lesajnálkozva lehet őket tekinteni, hogy milyen egy durva, gyarló emberek voltak, hát ugyanilyen vagyok. Ugyanis mi is rengeteg csodát és áldást tapasztalunk Istentől, és mégis mennyiszer vagyunk elkeseredettek, tele frusztrációval. Pedig ha rendszeresen és komolyan visszatekintenénk Istennek az életünkben véghez vitt csodáira, akkor az előttünk lévő kétségbeejtő helyzetek túlnyomó részében képesek lennénk sokkal nagyobb békességben maradni. Csak mindig vissza kellene tekinteni. Tehát mindeddig megsegített minket az Úr, akkor most miért háborodok fel? A lehetetlen helyzet is áll előttünk, de arra néznénk, aki már olyan sokszor megsegített, meghallgatott, megmentett, és minden igyekezetünkkel benne bíznánk, nagyobb békességünk maradna. Sajnos Izrael népe nem tanult, és nem akart bizalommal tekinteni az Úrra, de végül mégis csodát tett Isten velük, és adott nekik vizet is. De ezt követően nem tudtak megnyugodni. Nem az jött, hogy na, akkor most már van mit enni, van mit inni, akkor végre nyugalom, hanem jönnek az amálekiták. Megtámadják őket. Már megint mi történik? Hát nem lesz sose nyugalom. Hát ezért kellett kijönni Egyiptomból. Hát ez borzasztó, hát ez nem élet. Miért kellett nekünk ezt átélni? Isten azt mondja Mózesnek, menjen fel a hegytetőre, vegye a kezébe a botját, és emelje a feje fölé. Ameddig a feje fölött tartotta a botot, Izrael győzött, amint elfáradt a keze és leengedte, átfordult a csata menete. Ezért Áron és Húr leültette Mózest egy kőre, és két oldalról támasztották a kezét, a kezeit, hogy fel tudja tartani. Miért volt erre szükség? Nincs leírva. Csak sejtjük. Talán az biztos, hogy Isten ezt így akarta, így rendelte. Valószínűleg tartom, hogy ezzel akarta megmutatni Isten a népnek elsősorban, hogy ő adja a győzelmet. Tőle függ minden csata kimenetele. Persze fontos, ahogyan az emberek oda teszik magukat, hogy ők, a harcosok, hogy adják oda magukat. Az úgy nem megy, hogy a katonák leülnek a zárokparton, és akkor majd Isten minden munka nélkül adja a győzelmet. De azt akarta hangsúlyozni az Úr, hogy bár ti mentek harcolni, de én adom a győzelmet. Aztán, amikor felnéztek a hegyre a csata közben, és nem látták Mózes felemelt kezét, akkor jöhetett a kétségbeesés. Húha! Hol van Mózes keze? Már is vesztésre állunk. Aztán a felemelt kézzel Mózes nyilván Istenre mutatott. A kezében levő bot, ami által oly sok csodát tett már az Úr, szintén azt erősítette a harcosok számára, hogy Isten kezében van ez a csata. Ez a bot, az Isten botja, így is nevezi a Biblia, az Isten botja van a kezében. Istentől van ez a szabadulás, mint ahogy ő általa jöttünk át a Vörös-tengeren is. Az, hogy Isten Mózest használta, úgy gondolom azt is kifejezi, hogy Isten Mózes tekintélyét meg akarta erősíteni és vissza akarta adni. Meg akarta mutatni, hogy ennek az embernek a közbenjárása, közöttük és értük végzett szolgálata életbe vágóan fontos a számukra. Hogy Mózes Isten választott embere, és nem viselkedhetnek vele úgy, ahogy akarnak. Nem juthatnak el oda, hogy akkor öljük meg Mózest, és menjünk vissza. Mert Isten tette őt a népe vezetőjévé. És végül a felemelt kéz Istennek adja a dicsőséget. Azt is mutatja, hogy bár Mózest látják az emberek a hegyen, de megint csak Isten adja a győzelmet egyedül, és a felemelt kéz a zsidóknál különösen is az Isten imádatának kifejezése volt. Hát láthatjuk, az egész történetből, egész igehirdetés alatt mindig visszaköszön a felemelt kéz. Mennyire fontos ez, az Istenhez emelt kezek. Ahogy annak idején az Istenhez emelt kezek nyomán az ellenség nem volt képes erőt venni Isten népén, ma is a sátán mesterkedései és támadásai ellen az egyetlen biztos győzelmet az imádkozó kezek jelentik. Ez az a hatalom, amivel nem tud a sátán mit kezdeni. Amikor Péter börtönbe zárták, a gyülekezet összegyűlt imádkozni érte. És aztán Isten szó szerint elküldött egy angyalt, aki bement, besétált, az őrök, a katonaság mindenkinek a szeme láttára, vagy legalábbis a jelenlétükben. Kinyitotta a zárkát, leoldotta Péter bilincseit, és azt mondta, hogy na gyere, és kivezette. Nem volt menekülés, meg akciófilmbe illő jelenetek. Kisétáltak. Na most már mehetsz. Mikor kijöttek a börtönből, haza sétált Péter. Az együtt Istenhez emelt kéz, a közös imádság elképesztő hatalom. De mihelyt elfáradnak a kezek, elmarad a győzelem is. Márpedig elfáradnak. Mózes karjai is elfáradtak. Nem bírta tartani. Márpedig Mózestől sokkal nagyobb hithős nem nagyon ismerünk a Bibliából, vagy nem sokat. Ha Mózes kezei elfáradtak, akkor higgyük el, a miénk is elfáradnak. Akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően vesztésre vagyunk ítélve? A bibliai történet nem erről beszél nekünk. Nagyon is van megoldás. Voltak emberek, akik odálltak Mózes mellé, és támogatták, megtartották. Amikor ő már nem bírt, képtelen volt tartani a kezét, akkor odálltak mellé, és tartották helyette. Mondhatta volna sok katona, hogy ez a Mózes már megint nem csinál semmit. Mi forgatjuk a kardot, egy boltot kézben tartani nagy dolog, akárki meg tudja csinálni. De mi a katonák visszük a bőrünket a vására. De ez nem lett volna igaz. Az értük közbenjáró és hűséges Mózes kitartása miatt győztek. Meg azért, mert voltak, akik támogatták Mózest. Nem Mózes nyerte a csatát, de Isten meg akarta mutatni, hogy csak akkor lesz győzelmük, ha ő adja, és ő rá kell figyelni végig. Mi tudjuk saját tapasztalatunkból, hogy még az üres kezet is nagyon sokáig fölfelé tartani lehetetlen. Akkor gyerek voltam, akkor robbant be Schwarzenegger a köztudatba itt Magyarországon is, és hát persze, mint minden fiú, én is akartam olyan erős lenni, meg ehhez hasonló, és akkor apukámmal beszélgettem, aki szintén egy jó erős bányász volt, és akkor, hogy súlyt emelni, meg ilyenek, hogy mennyit kell, és így tovább. És akkor azt mondta nekem, hogy ó, fiam, egy szalmaszálat százszor se bírsz felemelni. És akkor mondta, hogy úgy, egy szalmaszálat százszor. És akkor emlékszem rá, hogy milyen volt az. Százszor egy szalmaszálat felemelni. Borzasztóan nehéz. Tartani a kezünket egy napon keresztül fölfelé nem fog menni. Nincs az erős ember, aki ezt bírja. És bizony ez lelkileg is igaz. el lehet fáradni az imádságban is. Talán még bele is lehet fáradni. De nagyon fontos, hogy legyenek, akik támogatnak. Ha vannak, akik támogatnak, akkor nincsen baj. Ezért olyan jó például vasárnaponként itt a két istentisztelet között az ima közösség. Minden embernek, aki ide eljön, áldozatot kell hozni. Vagy fél órával hamarabb jönnek, vagy fél órával tovább maradnak, attól függ ki, melyik istentiszteleten vett részt. De ez a közösség éppen úgy áll mellénk, mint Áron és Húr. És tudom, hogy sokan otthon is teszik ezt. Néha idős emberekkel beszélgetve elmondják, hogy minek is élek én még. Mire való még az én életem? Hát tessék, itt van a történet, erre. El se bírják képzelni, hogy mekkora nagy erőt jelent, mikor otthon imádkoznak emberek a gyülekezetért. Nem régen voltam egy ilyen családnál, akik nagyon hűségesen évtizedekig itt voltak közöttünk, de már most nem tudnak az egészségi állapotuk miatt jönni. És olyan jó volt hallani. Mondták, hogy minden nap imádkozunk ezért a gyülekezetért. Jó, hogyha ez a történet megerősít ebben. És még jobb, hogyha Jézus jött az eszünkbe, aki mindvégig közben járt értünk. Folyton imádkozott az övéért és azokért, akik még zárva tartják a szívüket előtte. És most is közben jár értünk, mert szeret, meg vár magához. Az imádság közben lehetünk a legközelebb hozzá mindig, és a győzelem biztos. Nem mindig úgy lesz győzelmünk, ahogy mi gondoljuk. Lehet, hogy Isten úgy ad győzelmet, hogy azt mondja, figyelj csak, te vagy a magad ellensége. Magadat kell legyőzni. Ez is lehet. De hogy nincs olyan imádság, ami Istenhez nem jut el, az biztos. Hogy nincs meg nem hallgatott imádság, ez biztos. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt békességre és szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy még a nemzeti ünnepen is, ami számunkra te vagy a legfontosabb. Nagyra becsüljük azokat, akik az életüket adták, a szabadságukat adták, a mi szabadságunkért, akik annak idején annyit szenvedtek, és olyan nagy áldozatokat hoztak azért, hogy akkor ott 56-ban halálos sebet kapjon a kommunizmus, hogy megroskadjon, megrodjon a térde. Köszönjük, Urunk, ezeket a neves és névtelen hősöket, de mindenek előtt és mindenek fölött tiéd legyen a dicsőség, hogy most itt élhetünk szabadságban. Köszönjük, Urunk, azokat a százezreket, milliókat, akik kezeiket hozzád emelték, akik könyörögtek, akik megerősítették azokat, akik már kezdtek ellankadni az imádságnak a szolgálatában. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket minél többet hozzád könyörögni, hozzád emelni szívünket, kezeinket. Imádkozunk így a nemzetünkért, annak megmaradásáért, te benned, általad. És imádkozunk ezért a gyülekezetért, add, Urunk, hogy mi mindnyájan lehessünk. Egy szívvel, egy lélekkel, a te gyermekeid, te követőid, neked szolgáló, veled élő nép, amely várja a te dicsőséged megjelenését. Könyörgünk egyházunkért, vezess a megújulás útján, hadd legyünk minél inkább neked elkötelezett, átadott életű néped. És imádkozunk a családunkért, a szeretteinkért, közelben és távolban őrizd meg bennünket. És imádkozunk a háborúért, hogy az szűnjön meg. Látjuk, érezzük, hogy talán egyre többen vannak a civilek között világszerte, Európa szerte, akik most már nagyon szeretnék, ha fegyverek elnémulnának. Légy, Urunk, kegyelmes hozzánk. ebből a zavaros, borzasztó világból adj nekünk szabadulást, és ha ezt mégsem így akarod adni, akkor is őrizd meg bennünket a te jelenlétedben, a veled való közösségben. És most kérünk, hogy hallgass meg hozzád emelt imádságunkat is, csendben elmondott imáinkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Tiéd a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.